Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben két témával várom Önöket. Először arról kérdezem az ország egyik legnagyobb ingatlan közvetítő hálózatának vezetőjét, hogy hogyan változott az ingatlan közvetítői szakma megítélése, és mekkora az érdeklődés a szakma iránt. Ezt követően pedig arról lesz szó, hogy mennyire biztosított a magyar ingatlan állomány. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És a vonalban van Balla Ákos ingatlan szakértő, a Balla ingatlan tulajdonos vezetője. Szervusz Ákos!
Szia Laci, üdvözöllek, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Arra gondoltam, hogy most beszélgessünk a szakmátokról. A pandémia helyzet azért az ingatlanos szakmára is hatással volt. Hát ugye a személyesség, a találkozások itt is egyrészt elengedhetetlenek, másrészt ugye veszélyt hordoznak. A szakma keresettsége, tehát munkatársat mennyire találtok, az hogy változott, illetve hogy változott az ingatlan tanácsadók szerepe a piacon?
Alapvetően a pandémia időszaka alatt nagyon sok olyan önéletrajzot, olyan megkeresést kaptunk, amiket olyan más iparágakban korábban dolgozók küldtek, mint például felszolgálók, vendéglátósok, szakácsok, akik én úgy érzem, vagy úgy tapasztalom, hogy átmeneti jelleggel akartak egy más szakmát tanulni, ebben elhelyezkedni, vagy éppenséggel csak megérhetést találni, de nem hosszú távú karrierre terveztek. Őket egyébként, amikor meghallgattuk felvételi interjúkkal, akkor ez ki is derült, hogy ők rövid távú megoldásokat keresnek. A munkaerő piacon történt jelenlegű változások miatt érdeklődő volt jellemzően, érdeklődők voltak ugye ezekre az álláshirdetésekre, amiket mi is és a versenytársaink is megjelentetünk, de olyan kollégákból nagyon kevés akadt, akik ezt hosszú távú célnak tudják elképzelni, hajlandóak több évet akár tanulni, fejlődni, elsajátítani ennek a szakmának a részleteit, ami egyébként ugye korábban sem volt sajnos jellemző a piacra, nagyon sokan ezt ennek a szakmának a tudás részét, a tanulás részét alulértékelték, gyorsan akartak sikereket elérni, nagyon felkészültnek érezték magukat, és nem annyira tartották fontosnak, hogy amikor ebben a szakmában valóban időt, energiát töltsenek a saját fejlesztésükre. Úgyhogy egyébként, amit elmondtam, ez ugye korábban is jelen volt, és ma a munkaerőpiacon egy teljesen más szituáció van, valóban egy ilyen alkalmi munkahelykeresést látunk inkább. Tehát nem látjuk azt, hogy nagy számban keresnének olyan kollégák ingatlan közvetítői állást, akiknek valós hosszú távú céljaik vannak ezzel a munkalehetőséggel. Nem mondanám ezáltal a mai nappal úgymond siker szakmának, vagy egy ilyen túlkeresett szakmának a mi szakmánkkal, de bízok benne, hogy egyébként ez évről évre fejlődni fog, mint ahogy egyébként sok minden fejlődött a szakmánkban. Az sajnos nem fejlődött, hogy az ügyfelek hány százaléka fordul hozzánk, hiszen itt egyébként továbbra is körülbelül 40% az a tranzakciós szám, ami ingatlan közvetítőkön keresztül bonyolódik, és a tranzakciók 60%-a becsült érték alapján ez továbbra is a vevők és az eladók között közvetlenül történik. Azt is hozzá kell, hogy tegyem ehhez, mivel ez egy nagyon rossz aránynak tűnik, hogy azért ebben van benne legalább egy olyan 20-30%-nyi nem likvid ingatlan, amik sok esetben valójában nem is piaci tranzakciót képeznek, hanem egy vidéki elnéptelenedő kisfaluban valaki a szomszédságból megvesz egy telket, hogy az ott levő ház mondjuk ne legyen az enyészeté. Sok esetben családon belül, baráti körön belül történnek tranzakciók. Tehát ugye van azért, hogy ezeknek az ingatlan tranzakcióknak egy olyan tömege, ahol valójában szakmai közreműködőre nem is nagyon van szükség, hiszen az eladók a vevők könnyedén megtalálják egymást. Azt a szeletet, ami nem ez, és nem az ingatlan közvetítők által lefedett terület, az pedig ugye a mai könnyen kezelhető, vagy könnyen elérhető online lehetőségek viszik el, úgymond, hiszen egyébként ma már az online térben nagyon sok mindent meg lehet valósítani. Máshogy vásárolunk sok esetben már egy elektronikai cikket, de már lassan egy bevásárlást is tudunk az interneten intézni. Természetesen az eladó és a vevő is egymásra tud találni az interneten.
És ebben a közegben te hogy látod a jövőtöket? Tehát, hogy ennek a szakmának van jövője? Mert ugye beszélgettünk erről, home office van, ugye te is említetted itt a legtöbb terméknek a vásárlása is átalakul, minden valahogy digitalizálódik. Te hosszú távon látsz még perspektívát ebben a szakmában?
Sok szakma válságban van, tekintettel itt ugye valóban az online világnak a beköszöntére, vagy az online világnak a közelebb lépésére, hiszen egyébként az online lehetőségek mind itt voltak körülöttünk, most most fedezzük fel például ezt a home office-os lehetőséget, vagy akár a telekommunikációnak azokat az eszközeit, amik ugye a Zoom, a Skype, a Teams, egy csomó olyan szolgáltató, ami korábban is itt volt, sőt ugye hát hirtelen nyilván, amikor ugye tavaly márciusban beköszöntött ez a helyzet, akkor egy-két hét alatt át is tudtunk erre állni, akár munkaadóként, munkavállalóként, oktatóként, vagy hallgatóként, tehát ezek már mind itt voltak, csak nem használtuk ki őket. Én éppen ezért azt gondolom, hogy azért nem szabad ezek mellett elmenni csak úgy, és nem szabad azt mondani, hogy ezek el fognak tűnni, ahogyan az életünk egy picit visszaváltozik a korábbiakhoz. Nem, ezek befolyással lesznek a jövőben is az életünkre. Bizonyára nagyobb távolságot fogunk tartani a vírushelyzet elmúlásával és az emberekkel. Nem feltétlenül lesznek minden alkalomra személyes találkozók, hanem sokszor telefonon, videón valamilyen módon fogjuk megoldani ugye a beszélgetéseket, vagy akár egy ingatlan közvetítő, mondjuk részben az ingatlanok bemutatását is. De ezek én úgy gondolom, hogy továbbra is csak kommunikációs módok, amik vagy azért lépnek életbe, mert biztonságosabb az adott szituációban, vagy mert időkímélő például az, hogy mondjuk valakivel így beszélünk, és nem megyünk oda hozzá, és nem utazunk ezzel rengeteg időt. Illetve sok esetben ugye ezek a kommunikációs lehetőségek, vagy egy hirdetésnek mondjuk a meg elküldése, egy fényképnek az elküldése, időt spórol, vagy közelebb visz minket ahhoz, hogy átadjunk egy információt, tehát ezek segítik a munkánkat, de nem kiváltják a munkánkat, és ez egy jelentős különbség. Én arra készülök, hogy nekünk föl kell, hogy vegyük a lépést azért azzal, hogy az online szolgáltatók mit kínálnak az ügyfeleknek, és nekünk ingatlan közvetítőként lényegesen többet kell lennie kínálni. Én ebben hiszek, hogy mi ezt meg tudjuk adni, nem minden cég tudja ezt a piacon megadni, és lesznek, akik ebben a versenyben elvéreznek, de mi ezt egészen biztos, hogy meg tudjuk adni, hiszen ugye mi nem csak hirdetünk az ügyfelek helyett, ezt nyugodtan kimondhatom, hogy ezt az ügyfél maga is megteheti, tehát ez nem érték igazából az ingatlan közvetítő részéről. Az ingatlan nem szabad, hogy a szolgáltatásának mondjuk az egyharmadánál, egynegyedénél többet tegyen ki a hirdetési rész. Ennél sokkal többet tesz ki az, hogy képviseljük az ügyfelek érdekeit, a legjobb érdekeit, megtaláljuk a legjobb árat az ingatlanra, vagy segítjük a szerződéskötést úgy, hogy ez számukra optimális legyen, és a legtöbbet hozzák ki ebből. Legyen az eladó, vevő, hiszen ugye mind a kettőknek jól kell ebben járnia. A hirdetési szolgáltatás az teljesen más, az ennek egy pici része, ez az, amit az ügyfelek maguk is meg tudnak oldani. Én ezért azt gondolom, hogy az emberi jelenlét, az emberi hozzáadott érték az ebben a szakmában is nagyon-nagyon sokáig megmarad, nem fogja ezt a digitális világ egy hamar kiváltani.
Ezek szerint akár még a fiataloknak is azt mondanád, hogy bátran választhatja ezt a szakmát az, aki ebben érez kedvet, mert van benne perspektíva akár évtizedekre is?
Természetesen, sőt egyébként hadd mondjam el azt az örömhírt, vagy azt a megfigyelést, hogy egyébként évről évre fiatalodik a szakma. Ez a szakma kb. 20 évvel ezelőtt jellemző volt, hogy az idősebbek számára működő szakma volt. Nagyon sokan kiszorultak az álláspiacról, jellemzően az az 55 éves, vagy annál idősebb korosztály, vagy azok a hölgyek, akik a gyerekvállalás miatt nehezen tudtak visszailleszkedni a klasszikus korábbi munkahelyi életükbe. Számukra volt ez egy olyan lehetőség, hogy akkor menjünk el ingatlan közvetítőnek, mert ez olyan kötetlen és sok minden nem kíván meg. Viszont ez a szakma is az elmúlt években fejlődött, és az ügyfelek elvárása is nagyon sokat fejlődött. Ennek köszönhetően ezt ma már nem lehet így kimondani, az ingatlan közvetítői szakma is rengeteg energiát, munkaórát és felkészültséget igényel, legalábbis, hogyha valaki sikeres, és anyagilag is kifejezetten sikeres akar lenni. Innentől kezdve viszont ez már nem egy kerülő út, ez nem egy ilyen mellékvágánya az emberek életének, akik ebből élnek, hanem egy valós szakma, egy valós karrier út tud lenni, és ezt már egyre több fiatal veszi észre. Egyébként azt veszük észre, és ezzel is biztatnám a fiatalokat, hogy sokan azt gondolják, hogy ugye ez az idősebbeknek jobban áll az ingatlan közvetítői szakma, mert olyan tapasztaltak, olyan őszhajúak, olyan megbízható, amit ők mondanak, de ez nem igaz, mert akár még azt mondom, hogy az idősebbek is szívesen fogadnak el egy megbízható fiataltól, egy lelkes, szimpatikus fiataltól, akár tanácsot is, hogyha ennek a fiatalnak megvan a szaktudása. Tehát nem gond az, hogy valaki akár 24-25 évesen elkezd ezzel foglalkozni, vagy összességében 30-35 év alatti, amikor még az ember nem csak hogy fiatal, hanem fiatalnak is néz ki. Ez alapvetően mindenféleképpen legalább egy szimpátia oldalon sokak számára már egy segítség, hogy szimpatikusnak tartja ezt a vevő. Nagyon könnyen tudnak ilyenkor ugye a fiatalabbak tanulni, tehát a tudást halmozni, és ugye ez ugyanúgy sikeressé tudja őket tenni. Tehát érdemes már fiatalon elgondolkodni abban, hogy ez is egy jó lehetőség tud lenni, hogyha valaki egy hosszú távú megélhetésben és egy szakmának a megtanulásában gondolkodik.
Én nagyon köszönöm Balla Ákos ingatlan szakértőnek, a Balla Ingatlan tulajdonos vezetőjének, hogy vendégünk volt, tedd máskor is.
Köszönöm.
Ingatlan üzlet.
És a vonalban van Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Néhány évvel ezelőtt lehetett hallani, hogy alulbiztosítottak az épületek, illetve nagyon sokszor a vagyonbiztosítókat pont azért szokta az ügyfelek egy része támadni, hogy hát igen, itt van az én pajtám, belecsapott a villám, azt egy vasat nem fizetett a biztosító. Igaz, hogy nem is volt biztosítva, de ő úgy emlékezett, hogy van neki biztosítása a házra, és arra tényleg volt, csak a pajtát külön kellett volna. Szóval bonyolultan arról szeretném kérdezni, hogy ezek a kérdések mennyire váltak tisztává az ügyfelek fejében, illetve az, hogy évről évre mondjuk jobban kövessék azokat a költségeket, amit hát egyre drágább lesz, többet is ér az ingatlan, meg hát drágább lesz majd felújítani, tehát mondjuk esetleg a biztosításnál ezt jelezni kéne.
Én azt hiszem, hogy ez az egyik kritikus pont, és hát mindenfajta kommunikációban pontosan erre szeretnénk felhívni az ügyfelek figyelmét, hogy van egy saját felelősségünk is, hogy megfelelő legyünk biztosítva. Tehát nagyon sokan abból indulnak ki, hogy megkötöttek 5-10-15 évvel ezelőtt egy biztosítási szerződést, a szorgalmasan fizetik is, maximum egy indexált, évente indexált értéken, de nem nézik meg, hogy mi van a szerződésükben. Mire vonatkozik, milyen fedezetekkel, milyen biztosítási összegekre vonatkozik az adott szerződés. Tehát mindenkinek csak azt tudjuk tanácsolni, hogy évente legalább egyszer, de mondjuk két évente szálljanak rá egy kis időt, hogy akár egy biztosítás közvetítővel, akár a saját biztosítójuknak a képviselőjével nézzék át, hogy a meglévő szerződésük és a tényleges helyzetük az összhangban van-e. Tehát a meglévő biztosítási szerződésük fedezetet nyújt-e továbbra is, hogy valóban kártalanítani tudja őket adott esetben, hogyha bekövetkezik valamilyen nagyobb baj. Az szokott a leggyakoribb lenni, hogy például korszerűsítjük az ingatlanunkat, vagy hozzáépítünk valamit, esetleg beszerzünk egy nagyobb értékű ingóságot, és ehhez nem igazítjuk hozzá a biztosítási szerződésünket, és amikor valami baj következik, akkor ott állunk, hogy kérem szépen, nekem van egy biztosításom, csak hát valóban az adott nem megfelelő összeghatárig szól ez a biztosítás, illetve hát az adott ingóságokat nem vettük biztosítási fedezetbe.
Például ez is egy izgalmas kérdés, hogy amikor mondjuk lakást vásárol valaki, ugye ez egy új helyzet, eladtam a régit, ott lezártam mindent, kötök egy biztosítást. Általában mennyire díszítik föl a szerződésüket, ha lehet így fogalmazni az emberek, tehát mennyire választanak olyan extra szolgáltatásokat, amelyek mondjuk egy komoly viharkár esetén akár jól is jöhetnek. Vagy pedig azt mondják, hogy hát legyen biztosítva a ház, meg hát mit a beázás az szokott általában lenni, arra legyen, meg erre arra legyen, de hogy nem gondolják ezt végig.
Hát 2014 után ilyen új típusú szerződések azért már nagyon széles körben jelentenek biztosítási fedezetet. Tehát az elemi károkra és a tűzkárokra is kiterjed, tehát az elemi károk alatt pedig hát több mint egy tucat különböző esetet értünk, úgy mint beázás, villámárvíz, jégverés, villámcsapás, viharkár, tehát igen széles körű egy alapbiztosításnak is a biztosítási fedezete, nagyon sok mindenre kiterjed, de mindenképpen érdemes megnézni, hogy a saját szerződésünk mire vonatkozik, hiszen egy versenypiacról beszélünk. Itt 12 biztosító verseny az ügyfelek kegyéért van, a jelenleg is olyan 40 különböző biztosítási termék, és pont azért versenypiac, mert mindegyik más és más szolgáltatást nyújthat adott esetben. De az általános, mint mondom, az a biztosítási szerződésekben a tűz és elemi károk fedezete az benne van.
Mennyit változott egyébként a kínálat pont a verseny hatására az elmúlt években? Mi az, ami a legfeltűnőbb, vagy amire leginkább érdemes fölvinni az emberek figyelmét, hogy válogassanak, még akkor is, hogyha túl szimpatikusnak tűnt az a közvetítő, aki először fölhívta a figyelmüket arra, hogy kössenek biztosítást?
Hát folyamatosak a kiegészítő fedezetek. Tehát nagyon sokfajta kiegészítő fedezetet lehet kötni egy lakásbiztosítás mellé, akár kisállatbiztosítástól kezdve, felelősségbiztosítás is többnyire benne van ezekben a biztosításokban már, illetve az üvegkárokra vonatkozó biztosítás. Ez nagyon attól függ, hogy milyen ingatlannal rendelkezünk, és esetleg annak az ingatlannak milyen speciális kiegészítő biztosításokkal tehető minél szélesebb körülvé a védelmünk. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy egy hosszú időre szóló életbiztosítási szerződésnél rászánjuk azt az adott esetben másfél órát is, vagy két órát arra, hogy egy biztosítás közvetítővel végigbeszéljük, hogy megtakarításaink, hosszú távú megtakarításaink hogyan is fognak majd kinézni, milyen terméket érdemes választanunk. Ugyanígy érdemes ezt egy lakásbiztosításnál is egy szakember segítségével végig gondolni. Ha megkötünk egy ilyen szerződést, akkor arra kell figyelnünk, hogy ahogy az előbb beszéltük, ne váljunk alulbiztosítottá, próbáljuk időnként korszerűsíteni, de alapvetően a biztosítottsági védelmünk az elég széles körű tud már lenni.
Ahogy itt a bevezetőben is ígértem, térjünk ki arra, hogy mennyire biztosított a magyar lakóingatlan állomány. Jól állunk ebben európai szinten, illetve mennyire gondol, ha lehet ilyet mondani, az átlag szerződő a valódi kockázatokra?
Hát beállt most már évek óta ez a lakóingatlanokat tekintve a 72-74%-os biztosítottsági arány. Az új építési ingatlanoknál nagyjából úgy tűnik, hogy természetes, hogy az ingatlan tulajdonos az köt szerződést, és nagyjából kialakult, mondom, ez a 72-74%-os arány, több mint 4 millió magyarországi lakóingatlan tekintetében, attól függ, hogy honnan nézzük, ez azt jelenti, hogy több mint 3 millió ingatlan rendelkezik lakásbiztosítással, vagy több mint 1 millió nem rendelkezik. És ugyanez a helyzet akkor is, hogyha azt nézzük, hogy ez nemzetközi átlagban jónak vagy rossznak számít, hogyha egy kicsit nyugatabbra megyünk, akkor találkozunk 90% feletti biztosítottsági arányjal is, Kelet-Romániában pedig hát 30%-ot éppen, hogy meghaladó az utolsó ismereteim szerint a biztosítottsági arány. Itt Közép-Európában én azt mondom, hogy ez a 72-74%, tehát az ingatlanoknak nagyjából a 3/4, az tulajdonképpen egy kedvező arány, és hát egy széles körű biztosítottság, de ahogy említettem, még mindig azt jelenti, hogy több mint 1 millió ingatlan nem rendelkezik lakásbiztosítással. A másik probléma pedig az az, hogy a területi megoszlás az nem egységes természetesen, az elmaradottabb térségekben, a kisebb településeken jóval alacsonyabb is lehet a biztosítottsági arány. Tehát elsősorban azért a nagyvárosok, Budapest biztosítottsági lehetősége, illetve biztosítottsága húzza fel ezt az arányt 72-74%-ra. Egy-egy szegényebb településen, amikor bekövetkezik egy időjárási katasztrófa nyomán, bekövetkeznek egy nagyobb pusztítás, akkor bizony nagyon sokan maradnak biztosítási segítség nélkül, mert hát nem volt módjuk, nem volt lehetőségük, anyagi lehetőségük megkötni a biztosítást, és hát sajnos ez egy komoly egyéni katasztrófákat, komoly egyéni tragédiákat idézhet elő.
Egyébként arra vonatkozóan van valami tervük, ha már itt említette a legszegényebbeket, hogy nekik valami, hát nem tudom, ilyen nagyon minimális, tényleg a legnagyobb katasztrófákra, és mondjuk ezek nem is túl értékes ingatlanok, legyen valami biztosítottságuk, vagy eleve ott már olyan a mély szegénység, hogy ott valóban az a kérdés, hogy befizetem a biztosítási díjat, vagy enni adok a gyereknek, és akkor így módon nem tudnak biztosítást kötni.
Hát nagyon nehéz erre bármit mondani, hiszen egy piaci gazdaságban, egy versenypiacról beszélünk, de azért annyit elmondanék, hogy a Nemzeti Bank tavalyi statisztikája szerint az átlag biztosítási díj az egy évre 36 ezer forint, tehát egy hónapban 3 ezer forint. Na most ez azt jelenti, hogy különösen ezeken a szegényebb településeken, hogyha az átlagot nézzünk, akkor valószínűleg még ez alatti összegért köthető meg az egyhavi biztosítási díj. Hát biztos, hogy ha ez úgy merül fel, hogy bármit tudok-e adni a gyerekemnek, vagy befizetem a biztosítási díjat, akkor inkább az előbbit választják az emberek. De ha azt nézzük, hogy most már Magyarországon az átlag jövedelem, épp a friss statisztikák szerint a 400 ezer forintot közelíti meg, tehát megint nagyon nehéz itt
át. Jó, erről a számról pont beszélgettünk, hogy azért ezt jelentősen torzítja például a legalacsonyabb jövedelműeknek a kiesése a munkaerőpiacról, így módon az átlagfizetés azért egy kicsit torz ez a 400 ezer forintos átlag.
Pontosan, valószínűleg ez a 36 ezer forintos átlagdíj is torz lehet, amit a lakásbiztosítások kapcsán tapasztalunk. Egyéni élethelyzetek vannak, egyéni sorsok, és hát nagyon nehéz átlagról beszélni ilyen helyzetben, de éppen ezért tömeges méretekben ezt a helyzetet én azt hiszem a versenypiac, a biztosítási piac nagyon nehezen tudná megoldani, vagy nagyon nehezen tudná erre bármiféle kezdeményezést tenni.
És van még egy kis időnk, beszéljünk talán az albérletekről, mert ez egy speciális ingatlan olyan szempontból, hogy persze a biztosító egyik oldalról azt mondja, hogy ez egy ingatlan, így néz ki, ezzel a feltétellel tudok rá biztosítást adni, viszont ugye itt kettős a dolog, van egy tulajdonos, meg van, aki bérel. Mit lehet ilyenkor ajánlani, kikösse a biztosítást, illetve milyen feltételekkel?
Hát ugye magára a lakóingatlanra a tulajdonos köti a biztosítást, és hogyha az ingatlan szerkezetét, az ingatlan bármilyen károsodás érzi, akkor ő is kapja ezért a térítési összeget. De hát hogyha beköltözik oda egy albérlő, az viszi magával az ingóságait. És az albérlő ingóságaira ez a biztosítási szerződés az nem vonatkozik, tehát az albérlőnek ezekre érdemes mindenképpen saját biztosítást kötni.
És ilyenkor mit ajánl a bérlőknek, hogyan érdemes nekifogni ennek? Mert ugye hát ott is nagyon sokszor bútorozott lakásba költözik a bérlő, egyeztessenek, vagy végülis biztosítói szempontból ez mindegy, ő a sajátjára megköti, és akkor innentől kezdve neki nem kell mással
egyeztetni. Mindenképpen egyeztetni kell a tulajdonossal. Hát egyrészt tisztázzuk azt, hogy milyen biztosítása van, az mire terjed ki, és amellett, hogyha beviszünk, hát például egy nagy értékű tévét. A közelben becsap egy villám, nagy elektromos feszültség keletkezik a vezetékekben, tönkre megy a tévém, azt nem fogja fedezni a tulajdonosnak a biztosítása, ingatlan biztosítása. Ha nekem bérlőként volt egy ilyen albérletbiztosításom, biztosítási fedezetbe vontam ezt a televíziót, akkor viszont térít a biztosító.
Tehát akkor elmondható, hogy érdemes utána nézni, meg tisztában lenni azzal, hogy a biztosító az nem kicserélni fogja a dolgot, csak a kárt téríti. Ugye ez egy fontos dolog, hogy káron nyerni nem lehet.
Így van, a polgári törvénykönyv tiltja a káron szerzett hasznot, tehát nyilvánvalóan arra számíthatunk, hogy az okozott kárt megtéríti a biztosító.
Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a megkeresést. Viszont hallásra.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.